Szombat lévén a szombati heti szakaszt is elővesszük. Ezen a csendes napon, amin összejöttünk, és a mostani heti szakasz a Truma nevet viseli, folytatódik Mózes második könyvében a 25. fejezet első versétől. És szól az Úr Mózeshez mondván, szólj az Izrael fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat. Minden embertől, akit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat. Truma, azaz ajándék. Az ajándékról, az ajándékokról, az ajándékozásról szól ez a mostani heti szakasz. És a 25., 26. és 27. fejezet mind nagyon részletesen leírja a szentélynek a felépítését, méghozzá a pusztai szentélynek, vagy a, ahogy másképpen hívni szoktuk, a sátor templomnak a felépítését. Leírja azt részletesen, hogy milyen ajándékokat szedjenek, akiket a szíve hajt azoktól, és hogy tulajdonképpen miért is történik ez az egész, az a 8. versben olvasható, és készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. És voltak éppen innentől kezdve, ettől a fejezettől fogva, egészen a könyv végéig, semmi másról nem lesz szó, csak arról, hogy a szentély hogyan nézzen ki, milyen felépítése legyen, illetve abban milyen feladatot végezzenek a papok. Egyetlen egy közbelső rész lesz majd, az aranybúrú története, de ez a későbbiekhez kapcsolódik. Elérkeztünk egy olyan ponthoz Mózes második könyvében, amikor tulajdonképpen a felénél, egy kicsivel több, mint a felénél vagyunk, ha a fejezet számokat vesszük, és innentől kezdve már minden a szentélyépítésről szól. És ez az építkezés hogyanja, mikéntje, üzenet, úgy gondolom, a ma emberének is. Az építkezés úgy kezdődik, hogy nem egy ember kezdi el az építkezést, nem Mózes, nem Áron, nem a nép vezetői kezdik el, a főemberek, hanem azt mondja, hogy szól Izrael fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat minden embertől. És ebbe mindenki benne van. Amikor beszélgettünk az délelőtti alkalmon, illetve a délelőtti tanítás során az identitás kérdéséről, a hovatartozásról, a hitről, akkor úgy gondolom, hogy kapcsolódik nagyon is ez a mostani részhez és ehhez a heti szakaszhoz, hogy nem vonhatom ki magam a közösből. Hogyha tudom a feladatomat, tudom az identitásomat, tudom az önazonosságomat, akkor azzal részessé kell válnom az építkezésben. És nagyon sokat beszéltünk az elmúlt években a szentély mai jelentéséről, hogyan éljük meg ezt. Egyértelműen Krisztus testéről van szó, egyértelműen Krisztus testének az építéséről, a hívő életnek a megéléséről, és ki kell mondani, hogy a közösségről van szó. Hiszen itt közösen kezdték el az adakozást, mindenki betette a közösbe azt, amilyen volt, mindenki betette azt, amit ő szíve szerint akart tenni. És amikor egy olyan téma kapcsán jöttünk most így össze ezen a napon, hogy kérdések, feleletek, válaszok, mindannyiunkban ott vannak a kérdések, a személyes életére vonatkozóan, de nagyon sokunkban van kérdés egy közösségi életre vonatkozóan. Hova mehetek? Kikkel lehetek egységben? Kikkel lehetek egy közösségben? Kikkel vállalhatok közöset? Mi az a közös, amit elvállalhatunk? És úgy gondolom, hogy ez a szakasz nagyon részletesen elénk tárja azt, hogy mi az, amit tennünk kell, és hogy hogyan kell tennünk. Egy nagyon szép ívét figyelhetjük meg az események alakulásának. Úgy gondolom, hogy Mózes második könyve az a könyv, amit a legnehezebb szétszedni, és heti szakaszokra is szinte feldarabolni, úgymond, mert rendkívül egységes. Talán ez a legegységesebb könyv, amit nem tudunk megérteni úgy, ha nem ismerjük az előzményeket, és nem tudjuk betenni őket a megfelelő helyre úgy, ha nem összességében látjuk. És ahhoz, hogy megértsünk egy adott szakaszt, ismernünk kell az előzményt, és ismernünk kell, hogy ez minek a következő tovább lépése. Ellenben például akár egy harmadik vagy negyedik könyvvel, ahol bizonyos eseményeket ki tudunk venni és tudunk aktualizálni, és nem teszi annyira egymástól függővé a részeket. Mózes második könyvét nagyon nehéz részekre szabdalni és részeket kiragadva megérteni. Ugyanis egy olyan rendberakásról van itt szó, amit már az elmúlt alkalmon említettünk, és szó esett róla, hogy a semmiből, a nincstelenségből, egy rabszolgaságból, egy önazonosságon kívüli állapotból hogyan kezd el rendezetté válni egy tömeg. Hogyan kezd az a tömeg néppé formálódni? Hogyan kezd az a tömeg önmagára ismerni? Hogyan kezd az identitása kialakulni? Hogyan kezd el viszonyba kerülni Istennel? És itt már a népről, a nép életéről, konkrétan ugye a zsidó nép életéről, mint közösségről van szó. És megfigyelhető az, hogy ez az a könyv, ami a leginkább arra helyezi a hangsúlyt, és arra összpontosít, hogy hogyan lesz a tömegből, a csoportból, az emberek sokaságából egy közös. Egy közösség. És bármely korban élünk, én úgy gondolom, hogy ez ma a legaktuálisabb könyv az életünkre nézve, amikor a szétszórtságban, akár fizikális szinten is, a távolságok miatti szétszórtságban, akár a szellemi, lelki kuszaságban, ami a világban található, hogyan tudunk úgy kapcsolódni egymáshoz, hogy abban közös legyen. És ez a könyv az, ami választ ad arra, és ennek a könyvnek valóban a csúcspontja a törvény kinyilatkoztatása, amikor Isten kinyilatkoztatja magát a Sinai hegyen, az előző részekben volt erről szó. És egy nagyon fontos momentum az, hogy most már nem egy valakinek fog szólni személyesen, hogy tiéd lesz és utódaidé az ígéret, mint például az ősatyák esetében, ugye Ábrám, Izsák és Jákobnál csak személyes ígéretek voltak. Itt egy formálódó, közösségi formálódó néphez, minden egyes tagjához szól Istennek a kijelentett törvénye. És elhangzott egy pár fejezettel ezelőtt ez a kijelentett törvény, és erre minden ember ad egy reakciót, egy választ. Minden emberben lesz válasz. Lesz az, hogy én most ezt fogom betenni, én most ezt fogom megtenni, én most azt teszem meg azért, hogy működhessen Istennek a temploma, működhessen az a hajlék, ahol ő lakozni akar. A zsidóság és a zsidó felfogás úgy tartja, hogy Isten nem lakozott a szent sátorban, mert Istennek a lakhelye az egekben van. De jelen volt a nép között. Egy nagyon érdekes hozzáállás ez, hogy ott lenni, de úgy, hogy nem ott lakozom. Hiszen Isten az egek ura, az egek királya, az ő lakozása az egekben van, de mégis itt van a nép között. És miért volt fontos ennek az egész sátor templomnak az összeállítása, a megépítése, azon túl, hogy Isten azt mondta, hogy ott lakozzam. Gondoljunk arra, hogy ez a templom nem egy stabil helyen állt, hanem mindig vándorolt a néppel. Amikor ugye menni kellett, összecsomagolták, mindenki megkapta a feladatot, a léviták, koheniták, kinek mi a feladata a templom alkatrészének a cipelésében, és vitték magukkal. Sokan feltették a kérdést, hogy vajon miért akarta Isten egyáltalán azt, hogy hajlékot építsenek neki, hiszen övé az örökké valóság, minden az övé, az egész föld. Miért kellett ez a szent sátor? És valóban igaz az a megközelítés, amelyik azt mondja, hogy azért, hogy érezze meg a nép, érezze meg a közösség, hogy nem egy ponton, egy ponthoz kell ragaszkodni, a Sinájhoz, ahol ugye a törvényt kapták, és Isten jelenléte ott volt, hanem érezzék meg azt, hogy amit kaptak, az az övék, az köztük van. És Isten jelenlétével, az ő vonulásával lett megerősítve a népnek a hite abban, hogy amit ők hallottak, ami nekik kijelentetett, az nem egy időszakos valami volt, és innentől kezdve nincs, és innentől kezdve vonulhatnak a saját útjuk szerint, hanem innentől velük van. És úgy gondolom, hogy ez ma is számunkra egy olyan pont, egy olyan üzenet, hogy ne egy helyet, egy stabilitást, egy lerögzöttséget keres, hanem Isten ezt a folyamatos mozgást, dinamizmust mutatja a hívő közösségi életben is. Nem egy zarándok helynek kell lenni az ember életében, mint ami nagyon sok más vallás kultikus helyei kialakultak. Nem egyetlen egy ponthoz kell ragaszkodni, mert Isten innentől kezdve, hogy a szavát kinyilatkoztatta, ott van. És ez akkor Izrael fiainak az életében azért volt nagyon fontos pont, mert mindenütt körülötte bálványimádás volt. A szentély és az isteni jelenlétnek a megléte egy olyan stabilitást adott számukra, ami a bálványimádással ellentétes volt. A bálványok, a kis szobrocskák, a kis testek, a kis megfogható dolgok mind-mind lekötötték az embert. Nagyon sok olyan népcsoport volt körülöttük, akik ugye azon a területen maradtak, és területileg is oda kötötték magukat, ott építették fel a bálványszobrot, vagy bálványtemplomot, stb. De a zsidók nem ezt kapták, a választott nép nem ezt kapta. És pontosan ez a menés, ez a haladás, ez a nem röghöz kötöttség, hanem a folytonos menetelés, változásban van ott az az állandó valaki, az a biztos pont, aki nem egy adott helyhez kötött, hanem mindig, mindig ott van. És hogy mi ebben az aktualitás ma? Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy szeretnénk egy stabil pontban, közösségben lenni. Akár helyileg, akár lelkileg is, mindig egy stabil, biztos pontot akarunk, és ahhoz akarunk ragaszkodni, de valahol pont ez a szépsége ennek, hogy Isten dinamizmusában és menetelében haladunk végig. És egy láthatatlan közeghez tartozunk hozzá. Amikor Krisztus testéről beszélünk, akkor nagyon nehéz ezt definiálni. Tulajdonképpen nem is lehet beazonosítani, hogy hol van. Hol van. És a szent sátornak a vonulása, és innentől kezdve a menetele egy olyan képet ad, ami a mai korra is nagyon jellemző. Nem egy ponton van. Nem egy adott házszám alatt van, nem egy adott címszó alatt van, hogy ez a közösség, és itt van, és máshol nincs. Hanem egy olyan lendületben van, egy olyan nem megállásban és leragadásban van, amiben mi is benne lehetünk, aminek mi is a része lehetünk. És ami számomra egy nagyon figyelemfelkeltő pont, hogy mindenki benne van. Mindenki, aki hallotta Isten kinyilatkoztatott törvényét, és egységesen rámondta, hogy igen, megtesszük, amit Isten kér, azok mind benne voltak ebben az építkezésben, ebben a vonulásban. Senki nem lógott ki. És amikor az ember ma keresi a helyét, a közösségét, a feladatát, a szerepét az életben, a családi életben, a hívő életben, a testvérek között, akkor gondoljunk erre, ott van neked is épp úgy a helyed, a szereped, a feladatod, épp úgy, mint a másiknak. Nincs olyan, hogy jaj, nekem itt nincs helyem. Krisztus testében ilyen nincs. Lehet, hogy a bálványtemplomokban volt. És lehet, hogy vannak olyan helyek ma is, ahol azt mondják, hogy bocs, de nem férsz bele a keretbe, és nem férsz bele a képbe, és az ember tényleg érzi, hogy hát itt nincs helye. De Krisztus testében, Isten törvényében mindenkinek van helye. És egy nagyon szép ív van ebben az egészben, ahogy említettem, hogy a törvény kinyilatkoztatásában is az egyes szám harmadik szemétől haladunk, nyílik ki egyre jobban és egyre szélesebben a kép, hiszen az előző Mispátim heti szakaszban még arról volt szó, ugye a törvényrendeletekben, hogy ha valakivel ez és ez történik, ha valakivel ez és ez, picit még úgy ugye általánosítva lett, kicsit úgy szét lett bontva a törvényrendelet, hogy mindenkire érvényes legyen, de most egyre inkább afelé haladunk, hogy a kis mozaik darabkák összeállnak, és összeadódnak. És egyszer csak kiformálódik az, hogy tulajdonképpen miért is adta Isten ezt az egész törvényrendeletet? Azért, hogy megépülhessen a szentély, azért, hogy az Isten tisztelet folyjon és működjön az emberi életben, és azért, hogy a nép megtanuljon kapcsolatban lenni Istennel. És eddig szépen megmondta Isten azokat a dolgokat, amik a hétköznapi életedre vonatkoznak, elmondta lelki, fizikális dolgokat, hogy miket, hogyan kell tenned a törvény rendelete szerint, de az egésznek a végcélja az, hogy a te személyes kapcsolatod Istennel működjön. És ez hogy fog működni? Csak úgy, hogy együtt van a nép, hogy közösségben van a nép, úgy, hogy minden ember beteszi a magáét. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy nem lehet barlang keresztény életet élni, és hívő életet elzárkózva egymagában az ember nem tud élni. Erre példa, és ezt támasztja alá ez a mostani heti szakasz. A szentély építéséhez mindenkire szükség volt. És nem a főnökök csinálták, és nem az előjárók csinálták, és nem a kinevezett pásztorok, és nem Mózes, és nem Áron, hanem a nép. És igenis szükség van arra, hogy az ember megélje a hitéletét közösségben. És ez a közösség, amit már említettem, nem egy helyhez kötött, nem egy X házszám alatt lévő, hanem Krisztus teste. Nagyon sokszor panaszkodunk arra, hogy jó, persze, igen, de nincs kivel. Nem igaz, hogy nincs kivel. Nem igaz. Ott ül melletted. Ja, hogy 300 kilométerrel arrébb lakik. Igen, de attól mi még egy testhez tartozunk. És attól mi még egy feladatot kaptunk, és egy utat, és egy célt kaptunk, hogy építsük azt a szentélyt. Nem lehet egy ponton építeni, mert akkor a másik pont nem épül. Nekem éjszakon kell, neked délen, neked keleten, neked nyugaton. De építeni kell. Mindenkinek ott, ahol éppen a fizikális területe van, építeni kell, hogy felépüljön ez a szentély. Nem mindenki a bíborpiros és karmazsin színű fonalat adta. Van, aki azt adta, van, aki mást, van, aki a mécsbe való olajat, van, aki a kenetolajat, mindenki más tett hozzá. De minden oldalról hozzá kell tenni azt, ami a tiéd. és nem tarthatod magadban, igenis hozzá kell tenni. Hozzá kell tenni a bizonságodat, hozzá kell tenni, hogy mitől vagy ma több, mint tegnap, mi az, ami változott benned, mert ez fogja építeni Krisztus testét. És amikor panaszkodunk, hogy nincs testvérem és nincs közegem, akkor tényleg csak jusson eszünkbe Krisztusnak az a szava, amikor azt mondja, hogy ketten vagy hárman összejöttök, ott leszek. Ha a láthatatlant építjük, akkor értsük meg azt, hogy ha már ketten vagyunk, már ott van. Ha én már tudok beszélgetni valakivel, apámmal, anyámmal, férjemmel, feleségemmel, hugommal, bátyámmal, bárkivel, de ha nem is vérrokonnal, hanem csak egy ismerőssel, már ott van. Mi sokszor olyan monumentális dolgokban gondolkodunk, olyan nagyot akarunk tenni, de itt sem nagyot tettek. Mindenki csak egy kicsit tett hozzá, de azt a kicsit hozzátette. És ha mi nagyot akarunk, és nem tesszük oda azt a kicsit, akkor nem fog felépülni semmi. Akkor egy virtuális világban fogunk élni, egy virtuális Krisztus teste lesz. De Krisztus teste attól még, hogy láthatatlan, valóság. És ezt kell megélnünk, ezt a valóságot, még ha nem is materiálisan kézzel fogható, de éreznünk és élnünk kell szellemben azt, hogy ez valóság. És mindez akkor lesz valóság, amikor azt a picit, ami neked van, hozzáteszed. Nem kell nagyokban álmodni, nem kell óriási dolgokra, hatalmas nagy elhívásokra, egetverő szolgálatokra gondolni. A helyreállítás és a rendbetétel mindig a legkisebb dolgoknál kezdődik. És szépen egymás után alakul. Isten törvénye mindig a legkisebbből kezdődik el, és aztán ki fogja nőni magát. És hogyha visszajövünk ide az eredetekhez, sokkal inkább megértjük Krisztusnak a szavait is. Megértjük így, mit jelent egy mustármag, megértjük a példázatokat, hogy tulajdonképpen miről is beszél, miről szól. Hát erről, hogy egymással hogyan lehetünk közösségben, hogyan tudjuk megélni a hitéletünket, a hívő életünket együtt, hogyan tudjuk megélni Isten törvényét együtt. És innentől kezdve valóban elindul egy olyan szép folyamat, amit ugye most még Mózes fennlévén a hegyen, ő kap meg, ő látja meg legelőször, hogy mit kell elmondani majd Izrael fiainak, és ezek után, miután majd lejön a hegyről, továbbítja ezt az üzenetet, és a végén beteljesedik mindez. Eddig a szavak, a láthatatlan, kimondott, de még nem megvalósuló dolgok terén folyik az esemény, és egyre inkább láthatóvá válnak. Láthatóvá fog válni mindaz, amit Isten kijelentett. Így van ez a mi életünkben is. Láthatóvá fog válni mindaz, amit neked kijelentett. A kérdés persze mindig az, hogy az ember ezt mennyire akarja, mennyire mond erre igent, mint ahogy beszéltük is alkalom előtt a személyes beszélgetésen, a szabad akarat ott van. Mi építjük Krisztus testét. A kérdés az, hogy mennyire és hogyan vagyunk benne ebben az építkezésben. Nem lehet, hogy a másik megszakadjon, én meg lógatom a lábam. Mindenkinek megvan a feladata, és én kívánom, hogy mindenki találja meg ezt a feladatot.
Az érzésem, hogy amit elmondtál, most már csak rontani tudok rajta. De igazából van egy folytatása is ennek, hiszen a heti szakasznak van egy hefterája, egy profétai része, és ez nem más, mint a salamoni templomnak a felépítése, illetve már a műszaki átadása, hogy szabad ezt a modern szót mondani. És folyamatra épül, hasonló üzenete van, mint amit te mondtál, csak egy lépésre tovább van. Nagyon érdekes ott a egy királyokban ez a templom átadásnak a története, amikor Isten szól, és inkább szabad fordításban mondom, a szavaimmal mondom, amikor Isten azt mondja, hogy most, hogy megépítetted a templomot, hát én akkor lakozni fogok a nép között. Na. Szegény Salamon neki áll építeni minden vagyonát, mindent ott összehord, sőt az apának az örökségét is beleviszi, és erre Isten azt mondja, megépítetted most a templomot, hát akkor én meg a nép között lakok. Mi ennek a mai üzenete, és mi ez a folytatás? Hát bizony Isten nem a kőben épített templomban lakik, bármennyire most nagyon-nagyon, majdnem így mondom, hogy istenítjük a templomot, azért fölépült egy templom 3 nap alatt is, ugye maga, amit Jézus ígéretét be is valósította. Tehát akkor most mi is itt az üzenete ennek, hogy építs fel, de én ott leszek. No, ez a mai Krisztus testének a működése. Pontosan. Pontosan az, hogy van egy hely, ahol lehet találkozni közösen. Mert a népnek egynek kell lenni. Együtt kell dicsőíteni, együtt kell hálát adni, együtt kell fölvinni az adományokat Istennek. A közösséget reprezentálom valahol, de az Istennel kapcsolatom az otthon van. Miért? Mert Isten azt mondta, hogy ott fogok lakni. Nem a templomban, aztán néha fősétálsz, mert én előírtam neked a törvényekben is a ünnepeket, mert különben van lehetőséged néha oda menni, hanem mindenkor veled leszek. És egy hatalmas üzenete azért ennek a Salamoni templomnak is, hogy mindenkor vele leszek. De van egy hely, ahol mindig közösen is lehetsz. Ahol mindig megvallhatod, hogy te egy nép vagy, egy ígéret tulajdonosa vagy, és itt értetlenül meg azt a hitvallást is, ami Istennek a neve Ábrám, Izsák, Jákob és Izrael istene. Megvallani az ősatyák istenét, de a népnek az istenét. Nem otthon tudod megvallni egyedül, hogy Krisztus testéhez tartozol, nem tudsz egyedül a nép nevében bármit nyilatkozni, de mivel a néppel együtt közösen kaptunk elhívást, és közösen kaptunk feladatot, és identitást, és mindent, ezért közösen kell megjelenni Istennek. Amikor ő is megjelenik, akár Jom Kipúrnak a történetét ismerjük, és akkor megértjük a mai úgymond modern gyülekezetnek is a működését. Otthon akar veled lenni Isten, ő ígérte, de neked a közösséget meg kell élni, hogy együtt menjél. Hiszen minden identitással kapcsolatos tevékenység, felelősség, minden, ami történik, az áldás jó és rossz, mind egymással kapcsolatos. Nem egy családnak volt istene, házi bálvány, ismerjük, hogy volt annak idején a természetimádoknál mindenhol egy házi bálvány. Nem egy, mert akkor csak az én Istenem legyen. Meg kell vallanom, hogy az én Istenem a te Istened is. Meg az én Istenem az ő Istene is. És ezt valahogy közösen is meg kell vallani. Az együvé tartozásnak. Itt van a példája. Salamon megépítette a templomot, Isten meg azt mondta, én meg nem költözök bele. Én oda költözök a te szívedbe, de jó, hogyha közösen megjelentek előttem. Jó, hogyha közösen jöttök. Mert azt viszont előírtam. Mert magának az ünnepek is, ami természetesen a tavasz, nyár és az ősz mindennel kapcsolatban van, ez csak közös munkával, közös aratással, közösen történhet meg. Közösen kapod az aratás lehetőségét, idejét, a gyümölcsöt, mindent. Hát ez hoz föl közösen. Közösen kaptunk mindent erre a földre, de otthon kell megélned Istennel való a viszonyodat. Érdekes ez a kettősség. Otthon van, hogy Istennek a jelenlétében, mert ő ott van, ha az övé vagy, az ő népe vagy, de mégis közösen, mint Isten népe, együtt kell megjelenni Isten előtt. Isten ragaszkodik ahhoz, hogy a népnek adottat, a nép mutassa meg, vallja meg, akár bűnbánattal, akár hálaadással, bármivel. Közös feladat, közös egymás felé való szolgálat, közös identitás, ez közös Isten tiszteletet parancsol számunkra, azonban más az Isten tisztelet, és a más az Istentől való törvénymegélés, a vele való közvetlen kapcsolat, amikor a családom, házasságom és az én házam népe minden rendben van, otthon kell megélni. Isten így döntött. Nem azt mondta, hogy néha-néha látogass meg, mert jó ismerősök vagyunk. Nem azt mondta. Azt mondta, otthon érd meg, és jelenjetek meg közösen. Mikor arról beszélnek, hogy ne hagyd el a közösséget, akkor pontosan erről szól, hogy a gyülekezést ne hagyjátok el. Pontosan ne hagyjuk el azt, hogy Isten előtt közösen megjelenni. Mert van miért hálát adni, van miért bocsánatot kérni, van mit előtte letenni, úgy az áldásokat visszaadni neki, mint a bűneinket letenni ő elé. Tehát Isten köztünk lakik. Nem ott, mert akkor tényleg bálvány Isten lenne. Nem csak nálam, hanem köztünk a mi Istenünk. A mi atyánk otthon van. Ott nálad. Csak az a kérdés, hogy tényleg otthon van-e.